Kedves gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A mai délelőtt folyamán a Cselekedetek könyvének második fejezetéből szeretném Isten igéjét olvasni, a második fejezet 42. versétől. Cselekedetek könyve második fejezetéből a 42. verstől így hangzik Istennek igéje. És foglalatosak valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. Támada pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát és jelt tesznek. Mindnyájan pedig, akik hívének, együtt valának, és mindenük közvala. És jószágukat és marháikat eladogaták és szétosztogaták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége van rá. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek eledelben, örömmel és tiszta szívvel, dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva, az Úr pedig minden napon szaporítja a gyülekezetet üdvözülendőkkel. Idáig az ige. Az első gondolat, amit olvashatunk ebben az igében, ebben az apostoli gyülekezetben, amelynek úgymond jogutódjainak is tartjuk magunkat, hiszen mi is az apostolok tudományán bizonyságtevésén nőttünk fel, ebből táplálkozik a mi hitünk, és az életünk, róluk azt olvassuk ebben az igében, hogy foglalatosak voltak különböző dolgokban, mint egy oda szentelték magukat ezeknek a dolgoknak. Az első, amit szeretnék kiemelni, hogy az apostolok tudományának szentelték oda magukat az első keresztény gyülekezetben. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy nem elégedtek meg azzal, amit korábban a szüleiktől, nagyszüleiktől, vagy egyéb helyről hallottak Isten igéjéből, hanem saját maguk is elkezdték tanulmányozni az igét. Foglalatosak voltak ebben a tudományban. Amikor a Szentírás ezt a szót használja, hogy tudomány az Isten igéjével kapcsolatban, akkor Isten igéje tudománnyá csak annak az embernek válik, aki már egy megfelelő ismeretre eljutott. Egyébként csak olvasgat belőle, tanulmányozgat belőle, de nem tudomány még a számára. Az első keresztény gyülekezetnek már Isten igéje tudomány volt. Ezért ők, hogy így fogalmazzam, mindig meg tudtak felelni a bennük lévő reménységről, ahogy más helyen Péter apostol meg is fogalmazza ezt. És hogy miért vált tudománnyá az ő életükben, ez abból is kitűnik, hogy foglalatosak voltak vele. Minden nap, kitartva, egy akarattal. Később a Szentírásban találunk ilyen kijelentéseket, hogy az egyik gyülekezetbe Pál apostol, korának neves teológusa hirdeti az igét, akkor ezek az emberek meghallgatják, és két dolgot jegyez föl róluk a Szentírás. Mind a kettő nagyon fontos. Befogadák az igét teljes készséggel. Ez az első dolog, befogadni. De a másik dolog is legalább ennyire fontos, hogy utána néztek, hogy úgy vannak-e megírva. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ma sajnos nemzedékenként gyengül ez a gyakorlat, hogy utána nézzünk, ellenőrizzük azt, hogy az Isten igéjébe úgy vannak-e megírva a dolgok. Az a kísértés, hogy csak azt folytatjuk és visszük tovább, amit az atyáinktól hallottunk, tanultunk. Bízunk az atyákban, bízunk azokban a tanításokban, amiket tőlük hallottunk, és nem kutatjuk a magunk számára is az Isten igéjét. Pedig az igazak ösvénye az olyan kell legyen, mint a hajnal világossága. És az milyen? Egyre fényesebb lesz. Nem egyszerre derül ki, és lesz teljes déli fény, hanem a sötét egyszer csak elkezd szürkülni. És mindig világosabb lesz, mindig több fény. És amikor már felkelt a nap, már azt mondjuk, hogy teljes világos van, de még nincs a déli fény. És az igazak ösvénye ilyen. A sötétségből a teljes déli fény felé való haladás. De ez csak úgy lehetséges, hogyha én oda szentelem magamat az ige tanulmányozására. Foglalatos vagyok abban. Csak akkor vagyunk biztonságban, Sátán kísértéseivel szemben, ha tanulmányozzuk Istennek az igéjét. Isten igéje védelmet ad, biztonságot ad a kísértésekkel szemben. Csak akkor hivatkozhatok az Isten igéjére védekezésül, mint ahogy Jézus is tette a kísértés pusztájában, amikor azt mondta a kísértőnek, hogy megvan írva, így olvasod. De ki tudja ezt mondani? Csak az, aki ismeri, aki így tud rá hivatkozni, akinek az adott pillanatban be tud ugrani, ahogy ma kifejezzük magunkat, hogy azonnal a gondolatunk arra asszociál, arra irányul, abba a pillanatba arra gondolunk, hogy Isten ilyen és ilyen tanácsot mond nekünk ebben a helyzetben. De ezt meg kell tanulni. A Szentírás mondja, hogy Isten szent lelke eszünkbe juttatja, tehát nem magunktól jut eszünkbe, a szent lélek juttatja eszünkbe, de eszünkbe juttatni is csak azt lehet, amit már oda tettünk, amit már elhelyeztünk. Lehet, hogy időközben talán el is feledkeztünk róla, de a Szentlélek az adott pillanatban felszínre hozza, ha korábban foglalkoztunk vele. Ahhoz, hogy foglalatosak legyünk az ige kutatásában, az apostolok tudományában, mi is az első gyülekezethez hasonlóan, ezért kérdések kell, hogy felszínre jöjjenek bennünk. És nincs is abban semmi rossz, ha különböző témákkal, gondolatokkal, tanításokkal kapcsolatban kérdések merülnek fel. És ezt megfelelő helyen el is mondjuk. Meg is kell beszélnünk. A gyülekezetünk gyakorlatában elég rendszeresen szoktuk tartani ugye a beszélgető órákat, amiknek kimondottan ez a rendeltetése, hogy a bennünk felszínre jövő kérdésekkel foglalkozzunk, álljunk szóba. Csak a kérdés az egy belső nyitottságból fakadjon. Abból a nyitottságból, hogy én keresem, hogy Uram, mi a Te jó, kedves és tökéletes akaratod? Mert Jézus azt mondja, hogy ha valaki cselekedni akarja az én mennyei atyám akaratát, az megismerheti e tudományról, itt is a tudomány szót használja a Biblia, hogy ez Istentől van. Akkor előttünk is kinyílik az ige ajtaja, és feltárul előttünk az, amit az ige mondani akar. Az első lecke, ami őseinktől, ős atyáinktól tanulnunk kell, és a saját életünkben gyakorlatilag kamatoztatni kell, hogy mi is legyünk foglalatosak az apostolok tudományában. Szenteljük oda magunkat az ige kutatásának és tanulásának. Ugye a szombatiskola közben felvetődött ez a gondolat, hogy mit is jelent oda szentelődni. És azt mondtuk, hogy ez egy összetett szó, amely egyrészt abból áll, hogy oda, ami az irányt, a célt mutatja, másrészt pedig a szentelődést fejezi ki. A Bibliában a szent szónak egy olyan jelentése van, hogy elkülönült, különválasztott. És ez azt jelenti, hogy úgy különválasztott, hogy megvan szabva az irány, hogy milyen irányba különválasztott. És a cél, ahová kötődnie kell. Ez létezhet Istennel kapcsolatban, és létezhet most, ahogy olvassuk az igében is, az ige tanulmányozásával kapcsolatban. Azt is mondja ez az ige, hogy foglalatosak voltak a közösségben. Ami azt jelenti, hogy nem csak szombatonként voltak együtt, hanem állandó közösségben éltek egymással. Ez a közösség, hogy foglalatosak voltak a közösségben, ez nem azt jelenti, hogy összejöttek, ez is benne van. De sokkal többről van szó. Arról van szó, hogy közöttük volt egy közösség. És ez csak megnyilatkozott abban, hogy össze is jöttek a közösségükből, a közöttük lévő közösségből adódóan. Egy ilyen közösség csak akkor létezhet, ha szívük, lelkük egy. És erről bizonyságot is tesz megint a Biblia. Ha nem így van, akkor a közösség fizikai megnyilatkozása egy bizonyos idő után már pokollá is tud válni. És Sátán, az ellenség, ez gondoskodik is arról, hogy ez így legyen. Ha nem a szív egységének a szintjén, nem a szeretet jegyében történik a közösség, na akkor az borzalmas. De az apostoli gyülekezetről nem csak az van írva, hogy ők foglalatosak voltak a közösségben, hanem hogy úgy voltak ebben foglalatosak, hogy eközben szívük és a lelkük egy volt egymással. És ez megnyilatkozott abban, hogy együtt voltak különböző alkalmakkor, erre még szeretnék visszatérni, másrészt pedig, hogy egymás felé is érzékeny lélekkel figyeltek. Észrevették a másiknak a szükségét, a hiányát, a segítségre szorultságát. És a Biblia arról tesz bizonyságot, hogy eladták a javaikat, szétosztották a szegényeknek. Természetesen nem úgymond kolhozokban éltek, nem azt jelenti ez, hogy mindenki mindenét eladta, és akkor bedobták egy nagy közösbe, hanem a Biblia inkább arról beszél, hogy bizonyos dolgokat eladtak azért, hogy a másikon segíteni tudjanak. Mint ahogy Anániás és Zafira története is erről szól, hogy nekik is volt többek között egy mezőjük, amiről úgy gondolták, hogy ezt ők szívesen odaadják a köznek. Először a lélek indításából, amikor a többieknél is látták ezt a készséget, akkor ők is elgondolták, hogy mi is ezt tesszük, hogy segítsünk másokon, akiknek nincsen. És ebben az időben éppen a zsidóktól való üldöztetés miatt sokak szorultak ilyen segítségre. A közösség az mindig a szeretet adásban nyilatkozik meg. Mondhatnánk azt is, hogy prédikálhatunk, beszélhetünk éjjel és nappal, de ha nem nyilatkozik meg közösség, nem nyilatkozik meg a szeretet, akkor hiába való minden. A közösség azt is jelenti, hogy nincs társadalmi, műveltségi és egyéb más szintű felsőbbség. Ma szintén a szombatiskai leckében volt az a gondolat is, hogy nincsen sem férfi, sem nő, sem szegény, sem gazdag, semmilyen megkülönböztetés nincs Krisztusban. Ez a közösség, ha nincs ilyen megkülönböztetés. A gyakorlatban különböző módon lehet kifejezni ezt a különbséget. Vannak, akik úgy gyakorolják azt, hogy én vagyok a férfi, te pedig csak a nő vagy. De az Isten igéje erről nem beszél. Krisztusban nincs ilyen. A másik ember úgy fejezi ki ezt a felsőbbségét, hogy nekem ilyen meg ilyen anyagi hátterem van, van egy csodálatos szép házam, milyen kocsim van, és egyéb értékeim, neked pedig nincs. A másik úgy fejezi ki, hogy milyen a te bőrödnek a színe, és az enyém milyen. Különböző módon fejezik ki ezt a felsőbbrendűséget. De az Isten igéje nem engedi ezt. És sokszor nem is az a baj, hogy ilyen különbözőségek vannak, hiszen az Isten áldása is lehet éppen ennek az eredménye, hogy az egyik embert megáldja. De miért? Hogy áldásul szolgáljon másoknak. Rábízott olyan értékeket, amiről egyszer neki számot kell adni. Az Isten igéje szinte szüntelenül beszél arról, mint egy refrénszerűen található meg a Bibliában, hogy gazdagok és szegények mindig lesznek. Ez nem fog megszűnni a Földön, a bűnvilágában. De amikor Istentől van a gazdagság, akkor az csak azért adatott, hogy szolgálni tudjak, segíteni tudjak, és a krisztusi lelkületet tudjam bemutatni. Mert Krisztus is gazdag lévén, hogy folytatódik az ige? Szegényé lett, érettem, azért, hogy engem megtartson. Na, ezt gyakorolták az apostoli gyülekezetben is. És ahogy Jézus fogalmazza meg az egyik gondolatában, arról fogják megismerni, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok, na ez ott akkor meg is nyilatkozott. És ez példaként íródott meg. Amikor Pál a korintusi levélben azt mondja, hogy a régiek megírattak a mi számunkra tanulságként, akikhez az időknek vége elérkezett, akkor én úgy gondolom, hogy Pál ugyancsak az Ószövetségről beszél, de nekünk már nem csak az Ószövetségre vonatkozik, hanem az apostoli gyülekezetnek a példa élete is ilyen módon íratott meg a Szentírásban. Aztán ebben az igében, amit olvastunk az apostoli gyülekezetről, olyat is olvashatunk a 43. versben, hogy jelek és csodák kísérték őket. Nagyon sokszor találkoztam már ezzel a gondolattal, hogy milyen jó volna, hogyha ez közöttünk is megnyilatkozna. Mondhatnám úgy is, hogy az adventista egyháznak egy kritikus területe ez a bizonyos csoda tétel kérdése. És pedig lenne egy kicsit azért is, mert egy olyan történelmi korban élünk, amikor már szinte kibontakozóban van az, hogy nagyon sok jel és csoda történik a világban. És mi magunk is várjuk azt, hogy Isten szent lelkének az ereje megnyugodjon az ő népén, és ennek eredményeként jelek és csodák történjenek. A Bibliában arról is olvasunk, hogy az ellenség igyekszik mindig valahol élen járni, elé menni a dolgoknak, kihasználni a lehetőségeket. Sátánról is az van mondva, hogy jeleket és csodákat tesz. Még tüzet is hoz alá az égből, az emberek szeme láttára csak azért, hogy ha lehet, megtévessze még a választottakat is. És neki nagyon sok eszköze lesz. És ezért az evangéliumban Jézus azt mondja, hogy amikor majd ő elébe gyűjtetnek az emberek, akkor lesznek olyanok, akik azt mondják neki, hogy Uram, hát mi nem a te nevedbe tettük ezt és ezt, nem a te nevedben cselekedtünk hatalmas dolgokat? És Jézus azt mondja nekik, hogy nem. Csak, ezt most én fogalmazom így, csak rám hivatkozva, de nem az én nevemben. És a kettő között az a különbség, hogy mi hivatkozhatunk Jézusra úgy, hogy semmi közünk sincs hozzá. De ráhivatkozunk. Az ő nevében cselekedni valamit viszont csak az az ember teheti, aki helyet cserélt Jézussal. Aki hitben egyesült Jézussal. Ahogy a szombatiskai leckében ma tanultuk, hogy Krisztust öltözte fel. Hogyha elmondhatja azt, hogy élek többé most már nem én, hanem él bennem a Krisztus. Na ez az ember mondhatja csak, hogy ő Krisztus nevében cselekszik. A többi az csak hivatkozik Jézusra, de nem az ő nevében teszi. És ettől részben akar óvni Isten igéje bennünket, másrészt viszont, mivel nagyon sokszor szembeállunk ezzel a kérdéssel, ezért bizonyos szinten egy problematikus gondolatot is fölvet. Azt szoktuk mondani, hogy a pünkösdi egyház, a karizmatikus közösségeknek a jellemzője és ismertető jele az ma, hogy ilyen csodákat cselekesznek. Én azonban úgy is fölvetném ezt a kérdést, hogy és közöttünk nincsenek csodák. Sokszor bennünket az a gondolat kísért, hogy csodák alatt csak beteggyógyulásokat és ehhez hasonló dolgokat értünk. Miközben most megint egy olyan szövegre szeretnék hivatkozni, amit a leckében is idéztünk többször, Péter apostol leveléből, hogy az egyetemes papsággal kapcsolatban egy felelősségünk és kötelességünk van. Mi az? Annak hatalmas dolgait, aki az ő a sötétségéből az ő világosságára hívott el. Na most ebben Péter azt fogalmazza meg, hogy nem az a hatalmas dolog Istennel kapcsolatban, hogy egy beteg meggyógyul. Nem ez a leghatalmasabb dolog, hanem ha a beteg szívem meggyógyul, a bűntől megtisztul, ez a leghatalmasabb műve az Istennek. És ezt kell, hogy naponta szemléljük, átéljük, megtapasztaljuk. Jézus ezért mondja a hegyi beszédében, hogy úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák. Lássák azt, amit a gadarénus meggyógyultakon is látott a család, amikor beállítottak, amikor kinyitották az ajtót és beléptek a család elé. Azok az emberek, akikről mindenki tudta, hogy életveszélyes a közelükbe menni. És ez a két ember beállít a családja közé. El tudom képzelni, hogy az első pillanatban az egyik oldalon a megdöbbenés volt, a másik oldalon a megilletődöttség, és egy pár pillanat után egyszer csak a család megszólalt. Mi történt veletek? Hogy kerültetek ide? Hogy történt az, amit mi látunk? Mert azt látjuk, hogy már nem vagytok olyanok, mint voltatok. Hanem a zavarodottság helyett, a megszállottságnak a démoni kifejezése helyett a belső békesség, nyugalom, a szelídség sugárzik a tekintetből. És a tisztaság. Mitől? Hogyan? Na, ez a leghatalmasabb műve, amikor az Isten a szívemet tisztítja meg. Amikor megszabadul a lelkem, a szívem a megkötözöttségből. Istennek ezek a legnagyobb csodái. És ha az Isten semmi mást nem adna, csak azt, hogy te naponta odaállíthatod az emberek elé az életedet, és az emberek látják azt, hogy te folyamatosan változol, és mindig jobb ember vagy, nagyobb türelemmel, nagyobb szeretettel fordulsz az emberek felé, akkor ez az igazi csoda. Két dolgot említ az ige ebben a kijelentésben, Isten népével kapcsolatban még, hogy az első szeretetük buzgóságában mire voltak képesek, minden nap egy akarattal kitartva ott voltak a templomban. Megtörve a kenyeret házanként örömmel és tiszta szívvel. Először is minden nap kitartva a templomban. Már ez önmagában egy rendkívüli, hiszen az első szeretet buzgósága azt jelentette, hogy nem csak szombaton mentek el a templomba. Nem tudom, mit szólnátok hozzá, ha azt mondanánk, hogy minden nap jöjjünk össze itt az Isten házában. Mert az apostoli gyülekezet ezt tette. Minden nap a templomban. És még volt valami. Még ez sem volt nekik elég. Hanem ezen kívül még házanként is összejöttek. Érzitek, hogy mit jelent az első szeretet buzgósága? Mert velük kapcsolatban említi a Biblia szinte egyszer és mindenkor az első szeretetet, amit később elhagytak, és Isten tanácsolja, hogy térjetek vissza ebbe az első szeretetbe. Na ez volt ez az első szeretet. Minden napot voltak a templom, mert éhezték az Istennek az igéjét. Csodálkozunk azon, hogy ott voltak, mikor azt mondja, hogy ők foglalatosak voltak ebben. az ige kutatásban. Amikor Jézus a hegyi beszéd tanításában azt mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjóhozzák az igazságot, na ez volt az apostoli gyülekezetben. Ahogy a fizikai életben, amikor reggel fölkelünk, nem tudom, hogy ki hogy van ezzel, de vannak, akik nagyon korán reggeliznek, vannak, akik későn reggeliznek, vannak, akik kihagyják a reggelit, és majd csak délelőtt vagy délbe fogyasztanak, de amikor eljön az a bizonyos idő, akkor egyszer csak az ember érzi azt, hogy valami most már nincs rendben, ki kell elégíteni az éhségemet, és lehet, hogy egyet kibírok hagyni, de a másiknál már erőteljesebben jelentkezik az étel utáni vágy és kívánság. És Jézus azt mondja, ez egy természetes dolog. Éhezni kell az Isten igéjét, a lelki belső lényemnek, belső emberemnek. Vágyakoznom kell azután. Ha nem érzek éhséget, akkor beteg vagyok. Ha nem érzem azt, hogy nekem szükségem van az Isten igéjére, akkor valami nincs rendben az életemben. És az apostoli gyülekezetről azt mondja a Biblia, hogy náluk annyira természetesen működött a lelki természetüknek a működése, hogy ők naponta táplálkoztak az igével. Naponta. És nem akartak kihagyni. Elmentek, és részesedtek benne. Miért is említi a Szentírás ilyen külön választottan, hogy a templomban, meg a házanként? No, azért, mert a templomi istentiszteletnek még Izrael idejében is, de nálunk is, a mai napokban is, van egy szabott rendje, egy liturgiája. És ez a rend meghatározza azt, hogy milyen módon zajlik le egy istentisztelet. És ebben az istentiszteletben nem nagyon van helye a közösség ápolásának. Itt egyetlen dologra tudunk figyelni, az Isten igéjére. És azzal foglalkozunk. És talán hadd mondjam ki azt, mi adventisták elég erősek vagyunk a templomi istentiszteletben. Az első keresztények is erősek voltak benne, de emellett még volt valami, hogy naponként, házanként is összejöttek. Örömmel, tiszta szívvel. És ezek az alkalmak valószínűleg kötetlenebbek voltak. Ez volt az a hely, ahol szabadon beszélhettek, ahol kicserélhették a gondolataikat, ahol kérdéseket vethettek fel, ahol megvitathatták ezeket a kérdéseket, ahol kitisztíthatták a különböző oldalról beszüremlett téves ismereteiket, az volt az a hely a házankénti. Az otthonokban, amit ma így nevezünk, hogy bibliakörök, a kis csoportos összejövetelek, na ez az a hely, ahol kicsit felszabadultabb körülmények között, de szintén a hívői közösséget kell ápoljuk és gyakoroljuk. Az istentiszteletre a gyülekezetben általában nem azért megyünk, hogy a saját gondjainkat, problémáinkat vigyük be és adjuk tovább. Ebből következik, hogy általában szombaton felveszünk egy bizonyos, most idézőjelbe teszem, jól értsétek, egy állarcot. Otthon hagyjuk a gondjainkat, a bajainkat, a problémáinkat. És nem tudom, hogy ki hogy gyakorolja, de a magam részéről én úgy gyakorlom, hogy nem is akarom tovább mondani, mert szeretném azt, hogy mások az igére figyeljenek. Az Istennel való közös kapcsolatra. De amikor kisebb körben vagyunk együtt, amikor nem a liturgikus rend köt bennünket, akkor már le lehet tenni ezt az állarcot, akkor már el lehet mondani a gondot, a problémát, a bajt is, mert akkor ez az a hely. És az apostoli gyülekezet ettől volt erős, hogy mind a kettőt gyakorolta. Az Istennel való liturgikus közösséget, az ige kutatást, de az egymással való kötetlen szabad közösséget is. És én úgy gondolom, minden olyan gyülekezet ma is, aki ezt a kétféle közösségápolást gyakorolja, az nagyon megerősödik. És a Jóisten az apostoli gyülekezetnek a példáján bennünket is szeretne erősíteni. És talán hadd említsem meg itt most ebben a pillanatban, hogy minden második héten, szerdán, így a előttünk álló héten is, egy bibliaköri foglalkozást tartunk, ahol kötetlenül beszélgetünk az Isten igéjéről. És sokszor vetődött már fel közöttünk, akik itt vagyunk ezen az alkalmon, hogy milyen kár, hogy csak ennyien vagyunk a gyülekezetből. Milyen kár, hogy csak ennyien éhezzük az ilyen jellegű közösséget és az igekutatást. Ha lélekben meg akarunk erősödni, akkor többre van szükségünk. Akkor nekünk gyakorolni kell ezt is. Nagyon érdekes, ahogy a Szentírás fogalmaz, hogy mindezeknek a hátterén, azt mondja az ige, és az Úr naponta gyarapította a gyülekezetet üdvözülendőkkel. Amit szeretnék kiemelni mindenek előtt az, hogy nem az apostolok, nem más egyéb személyek gyarapították a gyülekezetet üdvözülőkkel. Nem az ő produktumuk volt az, hogy emberek tértek meg és fordultak az Istenhez, hanem az Úr gyarapította a gyülekezetet. Az Úr volt az, aki összegyűjtötte az övéit. A gyülekezet tényleges feladata csak az volt, hogy az Istennel való kapcsolatát őrizze. Csak ebből adódóan válik alkalmassá a befogadásra, a gyarapodásra. Mi nagyon gyakran ember alkotta módszereket használunk, hogy embereket megérjünk. Szinte mondhatnánk azt, hogy megfordítjuk a sorrendet. Gyakran aggodalmaskodunk. Annyira koncentrálunk a szaporodásra, hogy elfelejtjük az igazi közösséget és a kötelességet. Pedig itt is érvényes Jézusnak az a mondása, amit az evangéliumban így fogalmaz meg, hogy keressétek először az Istennek országát és az ő igazságát, és a többi majd megadatik. Vagyis nem a gyarapodás kell, hogy az előtérbe álljon. Ez majd valaminek a következménye lesz, amire nekünk koncentrálni kell, az egészen más. És engedjétek meg, hogy így fogalmazzam meg, és mondjam ki, hogy a gyülekezet gyarapodása az az Úr problémája, az Isten problémája, nem a miénk. A mi feladatunk egészen más. Ennek az igének a kapcsán hadd soroljam fel, hogy mi a mi feladatunk, amire koncentrálni kell. Tanulmányozzuk az igét, legyünk foglalatosak abban, szenteljük oda magunkat neki, gyakoroljuk a közösséget, szent félelemben éljük a hívői életünket, hogy az másokra megdöbbentően hasson, esetleg akár sokkolóan is hasson. Nem számít, ha félelmet is vált ki belőle, egyfajta jó értelemben vett szent félelmet. Azt a félelmet, hogy én így nem maradhatok tovább, ahogy élek. Az én életemnek meg kell változni. Ezt a fajta szorongást és félelmet kell kiváltsa a te életpéldád. És keressük az Isten akaratát nyilvánosan, a templomban és az otthonainkban, a kis csoportokban. És az ilyen életnek egyfajta kisugárzása lesz a környezetre. És ha ez megtörtént, na ezt tudja az Isten felhasználni. És akkor az Úr szaporítani fogja a gyülekezetet üdvözülendőkkel. De csak ilyen háttér mellett tudja ezt megtenni. Ez az együttmunkálkodás az Istennel. Ellen White azt mondja az egyik írásában, hogy amikor a gyülekezet nagyobb része tapasztalatból tudja, hogy mit jelent Isten munkatársának lenni, akkor az ő szent lelkének a kegyelmét fogja kiárasztani az ő népére. És én úgy gondolom, hogy mindannyian várjuk ezt, és vágyunk utána, és hadd tegyem hozzá, hogy sürgethetjük, hogy ez mielőbb bekövetkezzen. Segítsen az Úr, hogy mindannyian részesen legyünk ennek. Amen.